36. Kihasználva az igazi kampány kezdetéig hátralévő időt, Florentina visszautazott Washingtonba, hogy valamit ledolgozzon az elmaradásaiból a szenátori munkában. Még arra is volt ideje, hogy Chicagóba elrepüljön. Minden nap beszélt telefonon Pitt Parkinnal, és a férfi barátságosabb és az előkészületeket illetően készségesebb már nem is lehetett volna. Megegyeztek abban, hogy végleges kampánytervük kidolgozása ügyében találkoznak Parkin fehérházbeli irodájában. Florentina igyekezett minden más kötelezettségének e találkozó előtt eleget tenni, hogy az utolsó 9 hét során teljes energiáját a választási hadjáratnak szentelhesse. Florentina szeptember 2-án Edward és Janet kíséretében érkezett meg a Fehérház nyugati szárnyába, ahol Ralph Brooks fogadta őket, aki láthatólag továbbra is az elnök jelölt legmegbízhatóbb belső munkatársa maradt. Florentina eltökélte, hogy ha rajta múlik, semmiféle súrlódásra nem kerül sor közte és Brooks között, miután jól tudta, hogy előtte Brooks az alelnök jelöltség biztos várományosának tekintette magát. Brooks szenátor a fogadó helyiségből átvezette őket Pitt Parkin irodájába. Florentina most látta először azt a helyiséget, amelyet néhány hónap múlva talán már ő vehet birtokba. Meglepte az a melegség, amelyet a szoba árasztott sárga falaival, elefántcsont színű párkányaival. Parkin mahagoni asztalán friss virág állt, a falakon olajfestmények lógtak. A délre néző ablakokon beáradt a késő őszi napsugár. Pitt Parkin fölpattant az íróasztala mögül, és Florentinához lépett. Melegen üdvözölte, és ez csak egy csöppet sikeredett ömlengősre. Aztán mindannyian leültek a szoba közepén álló asztal köré.
Ralphot azt hiszem már mindannyian ismerik,
kezdte kis kényszeredett mosolyal Pitt Parkin.
Nos, Ralph kidolgozott egy kampánystratégiát, amely bizonyára önöket is lenyűgözi majd.
Ralph Brooks kerített eléjük az asztalra egy nagy Amerika térképet.
Úgy gondolom, mindenek előtt azt kell tekintetbe vennünk, hogy a Fehérház bevételéhez 270 elektori szavazatra van szükségünk. Bár nyilvánvalóan fontos és megnyugtató, ha a polgárok szavazatait elnyerjük, de, mint azt mindannyian tudjuk, a következő elnök személye mégiscsak az elnök választó testület döntésétől függ. Feketére színeztem azokat az államokat, ahol szerintem a legkisebb az esélyünk a nyerésre, és fehérre azokat, amelyek hagyományosan a demokrata párt biztos bázisai. Így maradnak a kulcsfontosságú határesetek, azok az államok, amelyeket pirosra színeztem, és amelyekből az elektori testületeknek összesen 171 szavazata kerül ki. Úgy gondolom, hogy a pirosra színezett államokat Pittnek és Florentinának egyaránt legalább egyszer meg kell látogatnia, de Pittnek elsősorban a délre kell összpontosítani az energiáit, míg Florentinának éjszakon kell töltenie ideje legnagyobb részét. Csupán Kaliforniába, ahonnan 45 elektori szavazat kerül ki, kell mindkettejüknek rendszeresen eljárnia. A választási hátralévő 62 napnak minden percét olyan államok megnyerésére kell fordítani, ahol valódi esélyünk van, és azokon a területeken, amelyeket csak az 1964-es nagy földinduláskor tudtunk bevenni, csupán a forma kedvéért kell vizitelni. Ami a saját fehér államaikat illeti, egyszer mindegyikbe el kell menni, nehogy az a vád érhessen bennünket, hogy túl biztosak vagyunk a dolgunkban. Ohiót nyugodtan leírhatjuk, miután ott Russell Warner hazai terepen van. Azt ellenben nem hagyhatjuk, hogy a republikánusok azt higgyék, Florida is az övék, csak mert Russell alelnök jelöltje valaha az állam rangidő szenátora volt. Nos, kidolgoztam mindkettőjük részletes programját jövő hétfőtől kezdődően, folytatta, és átnyújtott az elnök jelöltnek és Florentinának egy-egy papírköteget, és úgy gondolom, hogy naponta legalább kétszer érintkezésbe kell lépniük egymással, reggel 8-kor és este 11-kor, mindig középidő szerint. Florentinára valóban mély benyomást gyakorolt, milyen alaposan felkészült Brooks erre a megbeszélésre, és megértette, miért ragaszkodik hozzá annyira Parkin. A következő órában Ralph Brooks a terve kapcsán felmerült kérdésekre válaszolt, és megegyeztek a kampány alapvető stratégiájában. Fél egykor az alelnök és Florentina átvonult a Fehérház északi oszlop csarnokába, hogy találkozzék a sajtóképviselőivel. Ralph Brooks láthatóan mindenhez tudott statisztikai adatokkal szolgálni. A sajtó figyelmeztette őket, ugyanolyan megosztott, mint a lakosság. 150 újság, 22 milliós olvasó táborral már is a demokratákat támogatja, 142 lap 21 millió 700 ezer olvasójával pedig a republikánusok mögött áll. Ha szükségesnek látják, tette hozzá, Az ország bármely jelentősebb lapjáról szolgálhat a legfontosabb adatokkal.
Florentina kipillantott a szemközti Lafayette tér füvére, amelyet ebéd idejükben sétálgató vagy piknikező emberek tarkítottak. Ha megválasztják, nem túl gyakran lesz lehetőség a Washington parkjaikban és köztéri szobrai körül sétálgatni. Legalábbis nem kíséret nélkül. Miután az újságírók feltettek minden szokványos kérdést, és megkapták rájuk a szokványos válaszokat, Parkin visszakísérte Florentinát az alelnöki irodába, ahol addigra a Fülöp-szigeteki pincérek már megterítették az ebédhez a nagy asztalt. Amikor kilépett a Fehérházból, Florentina már is sokkal biztatóbbnak látta a jövendőbeli közös munka kilátásait, főleg miután az alelnök Brooks jelenlétében kétszer is utalt az 1996-os választással kapcsolatos megállapodásokra, ám továbbra is úgy érezte, hosszú időnek kell még eltennie addig, amíg igazán bízni tud Parkinban. Szeptember 7-én Florentina Chicagóba repült, hogy megkezdje kampány körútját, de úgy érezte, hogy bár mindennapi programja olyan zsúfolt volt, hogy még a sajtónak is nehéz volt lépést tartania vele, hiányzik belőle az a lendület, ami korábbi kampányait mindig fémjelezte. Az első néhány napban minden simán ment, Florentina beutazta Illinoist, Massachusetts-t és New Hampshire-t. Meglepetéssel sem érte, míg nem egy alkalommal New Yorkban, az Albany repülőtéren a szokásosnál is több újságíró várta. Arra voltak kíváncsiak, mi a véleménye arról, ahogyan Pete Parkin a mexikói csikkánókat kezeli. Florentina bevallotta, hogy nem tudja, miről beszélnek, úgyhogy elmondták neki, az elnök jelölt valahol kijelentette, hogy neki sosem volt a farmján semmi gondja a csikkánokkal, olyanok neki, mintha édes gyermekei lennének. A polgárjogi harcosok azonnal hangot adtak felháborodásuknak, és Florentina nem tudott jobbat kitalálni, mint hogy azt mondja, biztos vagyok benne, hogy félreértették, amit mondott, vagy pedig összefüggéseiből kiragadva idézték Mr. Parkin szavait. Russell Warner, a republikánusok jelöltje viszont kijelentette, hogy félreértésről szó sem lehet, Pete Parkin egyszerűen fajgyűlölő. Florentina sorra visszautasította az ilyen kijelentéseket, bár gyanította, hogy van némi alapjuk. Florentina folytatta körútját Pennsylvanián, Nyugat-Virginián és Virginián át, amíg Kaliforniába nem ért, ahol Edward is csatlakozott hozzá. Bella és Claude elvitte őket egy étterembe a kínai negyedbe. A tulajdonos egy sarokboxban ültette le őket, ahol senki nem láthatta, és ami még ennél is fontosabb, senki nem hallhatta őket, de ez a kellemes pihenő csupán néhány órát tarthatott, aztán Florentinának tovább kellett repülnie Los Angelesbe. A sajtó berkeiben kezdték már unni Parkin és Warner kicsinyes perlekedéseit, amelyeknek során csupán a lényeges kérdésekről nem esett szó, és amikor a két elnök jelölt együtt jelent meg Pittsburghben egy televíziós vitán, az volt az általános vélemény, hogy azon mindketten leszerepeltek, és az egész kampány folyamán egyetlen elnöki kaliberű személyiség tűnt fel, Kane szenátorasszony. Számos újságíró fejtette ki, hogy tragikus hiba volt a szenátor asszony részéről elterjeszteni, hogy Pete Parkin alelnök jelöltjeként kíván indulni. Majd a memoárjaimban megírom, hogyan történt valójában, mondta Florentina Edwardnak. Csak addigra, kit fog ez már érdekelni?
Hát, az igazat megvalva senkit, felelte Edward. Szerinted Amerikában ma hányan tudják, ki volt Harry Truman alelnöke?
Másnap Pete Parkin Los Angelesbe repült, hogy csatlakozzék Florentinához. Ez volt ritka közös megjelenéseik egyike. Florentina kiment elé a repülőtérre. Az alelnök kilépett a repülőgép ajtaján, és magasra tartotta egy Missouriban megjelenő, tökéletesen jelentéktelen újság legfrissebb számát. Az egyetlen sajtó terméket, amelynek a címlapján ez állt, Parkin került ki győztesen a vitából. Florentina csak ámult, hogyan képes a férfi a rinocéroszt is hanvas, bőrű, kedves teremtésnek eladni. Kalifornia volt az utolsó állomás, mielőtt mindketten saját államukba térnének vissza, és itt még tartottak egy nagy, közös gyűlést a Rose Bowl stadionban. Parkint és Florentinát csupa nagy sztár vette körül, igaz többségük csak azért lépett fel, mert bármelyik jelölt jött is a városba, az nekik ingyen reklámot jelentett. Dustin Hoffmannal, Al Pacinoval és Jane Fondával egyetemben Florentina is ideje legnagyobb részében autogramokat osztogatott. Nem tudott mit felelni, amikor egy fiatal lány tanakodva nézte az aláírását, majd megkérdezte. Melyik filmben játszott legutóbb? Másnap reggel Florentina visszarepült Chicagóba, Pete Parkin pedig Texasba utazott. Amikor Florentina 707-ese landolt a szeles városban, több mint 30 000 ember üdvözölt a repülőtéren.
Ekkora tömeg egyetlen jelöltet sem fogadott sehol az egész kampány körút során. A választás reggelén Florentina a 9-es körzet általános iskolájában adta le a szavazatát, szokás szerint újságírók és tévések hadától kísérve. Rájuk mosolygott, de jól tudta, hogy amennyiben a demokraták veszítenek, néhány héten belül az ő személye már senkit sem fog érdekelni. Egész nap a bizottsági üléstermeket, szavazóhelyiségeket, tévéstúdiókat járta, és néhány perccel a szavazóhelyiségek zárása után érkezett meg báróbeli lakosztályába. Florentina több mint 5 hónap óta először engedélyezett magának egy igazi, hosszú, forró fürdőt és utána olyan ruhát, aminek kiválasztását nem az befolyásolta, hogy kivel fogja tölteni az estét. Aztán megérkezett William, Joanna, Annabel és Richard, akinek, lévén most már 6 éves, megengedték, hogy megnézze a tévében élete első választását. Edward valamivel 10:30 után érkezett, és életében először látta Florentinát cipő nélkül, asztalra feltett lábbal. Treadgold kisasszony nem helyeselné. Treadgold kisasszonynak soha nem kellett végigcsinálnia egy 7 hónapos kampányt, válaszolta Florentina. Az étellel, itallal, családtagokkal és barátokkal teli szobában várták, hogy jöjjenek az eredmények a keleti partról. Attól a pillanattól kezdve, hogy New Hampshire a demokratáké, Massachusetts pedig a republikánusoké lett, mindannyiuk számára nyilvánvalóvá vált, hogy hosszú lesz még az este. Florentinát nagy megelégedéssel töltötte el, hogy aznap az egész országban nem esett az eső. Soha nem felejtette el, amit Theodore H. White mondott neki arról, hogy a választás napján délután 5-ig Amerika a republikánusokra szavaz, 5 után a dolgozó nők és férfiak a munkából hazafelé menet eldöntik, hogy megálljanak-e a szavazóhelyiségeknél, ha megállnak, és csak is akkor az országnak demokrata kormánya lesz. Úgy tűnt, ezen a napon sokan álltak meg, csak az volt a kérdés, vajon elég sokan-e? Éjfélre a demokrata párt megkaparintotta magának Illinois-t és Texast, de elveszítette Ohio-t és Pennsylvániát, és amikor 3 órával New York után Kaliforniában is zártak a szavazóhelyiségek, Amerikának még mindig nem volt új elnöke. A szavazóhelyiségek előtt lefolytatott magán közvéleménykutatásokból kiderült, hogy az unió legnagyobb államának polgárai egyik jelöltért sem lelkesedtek túlzottan. A chicagói báró George Novák lakosztályában néhányan ettek vagy ittak, mások aludtak. De Florentina éber maradt az egész este folyamán, és a CBS 2:33 bejelentette azt a végeredményt, amire ő is számított. Kalifornia minimális, 332 szavazat többséggel, 50,2, 49,8 arányban a demokraták mellé állt, ezzel biztosítva Parkin megválasztását. Florentina fölemelte a telefonkagylót. A megválasztott elnököt hívott, hogy gratulálj neki? Kérdezte Edward. Nem, felelte Florentina. Bellát. Megköszönöm neki, hogy hozzájuttatta Parkint a győzelemhez.